Imádkozzunk, testvéreim! Urunk, köszönjük, hogy adtad nekünk újból ezt az ünnepet, adventet. Köszönjük, hogy várhatunk téged. Az a vágyunk és kérésünk, hogy hadd tudjunk készen várni téged. És akármi van az életemben, életünkben, Urunk, ami még nem a készenléti állapotban tart bennünket, kérünk, hogy mutass rá ezen a napon, leplezd le, és add, Uram, hogy oda a kereszt alá, kereszthez kerüljön, keresztre, ahol szabadulás, új élet, megújulás, áldás származik. Kérünk, Urunk, hogy mutass rá életünkre, szeretetedre, tervedre, és hadd legyünk kész változni, hadd legyünk kész alakulni, formálódni képedre és hasonlatosságodra. Kérünk, hogy áld meg ezt az órát, ami számunkra, kegyelmedből az Úr Jézus nevében. Amen.
Amen.
Hallgassuk meg Isten igéjének olvasását.
Az élő Isten igéjét, testvérek, Pál apostolnak a Filippi gyülekezethez írott leveléből olvasom, a Filippi gyülekezethez írott levél második részének a 12-től a 16-ig terjedő verseiből. Szeretteim, ahogyan mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán jelenlétemben, hanem sokkal inkább most, távol létemben is, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket. Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Zugolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fedhetetlenek és romlatlanok legyetek Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek. Amen.
Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim.
Thank you.
advent van, eljött újra ez az ünnep is, és Isten készíteni akar bennünket a vele való találkozásra. Legyen nyitott szívünk, készséges lelkületünk arra, hogy Isten formálhasson és készíthessen bennünket. A zsidókhoz írt levélből jutottak eszembe azok az igék a 12. részből. Vigyázzatok, meg ne vessétek azt, aki szól, mert ha azok meg nem menekültek, akik a földön szólót megvetették, sokkal kevésbé mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyekből vagyon. Kinek szava akkor megrendítette a földet, most pedig ígéretet tesz, mondván még egyszer megrázom nem csak a földet, hanem az eget is. Annak okáért mozdíthatatlan országot nyervén legyünk háládatosak, melynél fogva szolgáljunk az Istennek tetsző módon, kegyességgel és félelemmel. Kedves testvéreim, Isten ezen a mai napon szólni akar hozzánk. Nyitottsággal fogadjuk az Isten beszédét. Nem csak azért, mert hát ez a szokás, ilyenkor prédikálunk, ilyenkor az imaházba, templomokba hirdetik az igét, hanem azért, mert Isten a lelkünkkel törődik, és formálni akar bennünket személyesen. Segítsen az Úr, hogy legyünk erre nyitottak. Nagy szeretettel köszöntjük vendégtestvéreinket, Bocskor Viktor testvért, aki Nagymeregről, Kárpátaljáról érkezett, és nem csak egyedül, hanem elkísérték a kedves testvérek, nőtestvérek, férfi testvérek, kedves lányai is. Örülünk, hogy közöttünk lehetnek, és azért imádkozunk, hogy az Úr áldja meg Viktor testvért ma közöttünk délőtt és délután az ige hirdetésében. Isten tegyen bennünket készé arra, hogy befogadjuk az Úr beszédét, és legyünk készek formálódni. Most az énekkar szolgálatát fogjuk meghallgatni, amiután Bocskor Viktor testvér fogja Isten igét hirdetni.
Szeretettel az ige szavaival mindazokat, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Drága dolog, testvérek, szeretni őt, rájönni arra, hogy mi az, amit életünk vállalt, és amikor megnyitotta a szemünket, rájöttünk arra, mi az, amit életünk vállal. Olyan jó nekem ismételten itt lenni, ahogy az elmúlt alkalommal már említettem, ahol 2011-ben. Annak idején éreztem az ellenállást, éreztem a tiltakozást, annyi minden más volt az elképzelésem szerint, és olyan szeriden, olyan csendben mondta, engedj, és vít beljebb az ő akaratába, az ő igéjének kinyilatkoztatásába, igazságaiba, és látnom kellett, hogy az én szívem, az én életem, amelyik már 89-től ott volt az ő tenyerén, hordozott és formált, még 2011-ben is mindig van benne ellenállás, értetlenkedés, okoskodás, és tovább kell, hogy formálja az életemet. Olyan drága volt, amikor megértette azt velem, hogy növekedjünk a kegyelemben. Növekedni kell, egyre inkább belátnom azt, hogy nekem szükségem van az ő kegyelmére, mert újabb és újabb hiányosságok, vétkek jönnek fel az én életembe, amit rendezni csak a vér által lehet. Aztán jó volt nem csak 2011-ben itt találkozni vele, hanem azóta is, ahogy utoljára itt járhattam a testvérek között, azóta is átélni a vele való találkozás örömét és élményét, az ő jelenlétét, hogy mi itt nem egy ideológiát hirdetünk, mi itt nem egy elköltözött és a mennybe tétlenkedő fiúról és atyáról beszélünk, hanem mi akiről beszélünk, az él, uralkodik, betölti a mindenséget, szava van hozzánk, és formálni, használni akarja az életünket. Engedte a hálót fogásra kivetni, odahaza. Olyan jó volt a Péter történetéből, amikor azt mondja Péter, hogy mi egész éjjel semmit nem fogtunk, mintha azt mondta volna, hogy Uram, üres a tenger, nincs benne semmi. És azt mondja Jézus, nem, a tenger nem üres, csak az én szavamra fog a háló meggyűlni. És olyan drága volt ennek a háló megtelésének a tapasztalása, amikor mozgásba hozta a halakat, amikor vízmozdulást adott nem olyan rég odahaza, és egy olyan valaki jelent meg a gyülekezetbe, csak úgy magától, nem is tudtunk egymásról. Ő már távolról figyelte a gyülekezeti életet, a gyülekezeti munkát interneten keresztül, és egyszerre csak megjelenik a gyülekezetbe, felveszünk egymással élőbe is a kapcsolatot, és azt mondja, hogy a Parajd melletti Kibédről került Kárpátaljára. Az azért úgy tudom, hogy már a Székelyföld. És nem is csak a széle. Onnan rendezte az Úr Kárpátaljára egy szomszédközségbe az életét, és kereste a helyét. Elmondta, hogy nem értettem éveken át, hogy miért kellett idejönnöm. Házasságot kötöttem egy kárpátaljai lányjal, de miért itt kellett letelepedni? Az életkörülmények, a helyzet Budapesten, ahol megismertük egymást, sokkal jobb, de már Erdélybe is jobb. Miért hozott az Úr Kárpátaljára? Azt mondja, évek teltek el, és most már kezdem érteni. És bontja az Úr egyre inkább az igét előtte, és formálja az ő szívét. És elmondta, hogy kész a szívem az Úr Jézus vérébe megtisztulni. Uram, valaki, akiről azt mondanám, hogy egészen biztos, hogy Uram, az én halászatom olyan hosszú ideje folyik, és nincs vízmozdulás. Nem is gondolnám, hogy ez az ember itt van. Az Úr megmozdítja az életét, a szívét, és megjelenik. Vagy egy másik fiatalember egy kicsivel később, egy olyan bő hónappal ezelőtt megjelent a romok alól. Egyszerűen megjelenik, hivatott magához, és azt mondja, imádkozzunk, hogy az Úr könyörüljön az életemen. És ez az ember annyira a romok alól jött, testvérek, hogy még az én meghívásom előtt nem sokkal láncfűrésszel ment az édesanyjának, hogy ketté vágom. Aztán az Úr egy ilyet fordított az életén. Hogy azt mondja, hogy kiáltok, hogy az Úr formálja az életemet. És aki eddig használta, a kísértő távozzon. És én az élő Urat várom. És ezen a helyen, jelen idő szerint nyiladozik a hajlék arra, mert ő szervezi, mint a legnagyobb csaló szervezte egykor, Lévi, meghívja a barátait, hogy bemutassa nekik az Úr Jézust. Ez a fiatalember az ige ismerete nélkül a lélek ösztönzésére, késztetésére ezt teszi, szól a régi barátoknak, akikkel egész más stílusban szórakoztak és ünnepeltek, gyertek megismerni azt, akit megismertem. És ő hívogat. És nincs félelem, és nincs gát, s ha lenne, mert valami visszatartani akar az ige szólásától és a Jézusról szóló bizonyságtételtől, akkor azt mondja, le kell küzdjem, mert tudom, hogy ez az ördögtől van, és nekem szólni kell Jézusról, és hívni ő hozzá. Nyiladozik egy hajlék az ő imádására. Testvérek, a sátánnak nem tetszik a foglyok szabadon bocsájtása. És amikor ezeket az embereket az Úr gyűjti össze, és hozza az ő lábaihoz, és a kísértőnek nem csak hadat üzen, hanem győzelmet mutat, hogy Jézus Krisztus a győztes Úr. És ezek meg fognak szabadulni, akármilyen kötelékkel tartod őket fogva. Akkor a kísértő támadásba lendül. És kemény munka volt ez, ugye vonakodtam is tőle, hogy Uram, a kísértővel ilyen egyenesen és nyilvánosan szembe menni, szemtől szembe, mert olyan emberekről van szó, akik közvetlen kapcsolatban voltak a démoni világgal, akkor ezt a kísértő megtorolja. De most magamat féltem. Nem vagyok kész oda tenni magamat az Úr oltárára, hogy bármit vállaljak. És előtte olvastuk éppen a vezérfonal szerint, amikor az apostol dicsekedett a sebeivel. Elmondta, hogy Krisztusért mi mindent kaptam, mi mindenben voltam benne. És úgy elvégződött a szívembe, ige olvasás közbe, Uram, én is kész vagyok rá. Akkor hadd lássuk ezt a gyakorlatba. Mert a belső szobába sokkal több mindenre kész az ember, mint amikor onnan kijön, testvérek. Készek vagyunk-e a mindennapi életbe is mind arra, amire készek vagyunk az imaházba. Mert itt ő előtte sokkal bátrabb, sokkal buzgóbb, sokkal aktívabb a szív, aktívabb az ember, de kimenve azért a nyílt fronton sok mindent átgondol. Na most így voltam én is megpróbálva. Amikor mentek ezek a lelki harcok és tusák, könyörgések, azért könyörgünk előző héten, szerdán, ha jól emlékszem, ezzel a fiatal emberrel, hogy Úr Jézus, fedezd be a te véreddel, és szabadíts meg a kísértőtől, aki nappalokon át támadja, éjszakákon át pedig nyugodni nem hagyja és gyötri. Amikor ezért könyörögtünk és kértük, hogy Uram, a kísértő távozzon, és nehogy bárhol pusztítani tudjon, akkor hétfő reggelre, most a mögöttünk lévő hétfő reggelre az egyik gyermekünk az beteget jelentett. A vizsgálat során odáig jutottunk, hogy az elején Máté szalkasztán nyíregyházi kórház benfekvéssel. Annyi minden támadt ezt a szolgálatot is. A gyermek a kórházba, az édesanya részbe vele, részbe odahaza, több helyen eleget kell tenni. Uram, ez csak annak a megpróbálása, hogy amire a belső szobába kész voltam, kész leszek a gyakorlatba is. És olyan jó volt ezzel a gyermekkel megbeszélni, ott most az Úr harcát harcoljuk. Ez a betegség nem az, mint aminek tűnik. És az Úr olyan csodálatosan rendezte ezt a betegséget, hogy ez a lányunk az Úr kegyelméből péntek este már hazajöhetett, a kórházból kiírták. Az indulás az minimum 3 heti benfekvés. Aztán majd az Úr ezt másként rendezi. A gyakorlat, hogy 3 napot kellett benn lenni, hétfőn mentünk, és már pénteken jöttünk. Csodálatos volt átélni azt, testvérek, hogy az Úr él, és nem engedi, hogy a szolgálat során az ember meginogjon, hanem jön tőle az erő, és ami Urunk azt mondja, hogy ha belé vetem az én bizalmamat, akkor neki van arra ereje és hatalma, hogy minden akadályt elgördítsen, vagy erősebbé tegyen, mint ezek az akadályok, ahogy fel tudnának tartóztatni. És ezen a héten, ami mögöttünk van, volt az első házi bibliaóránk ennél a családnál, ahol előtte a kísértőnek a székhelye volt és tombolt azon az udvaron és arról az udvarról az egész utcába. És nem volt szabad leállítani ennek a megszervezett alkalomnak a menetét azért, mert egy gyermek a kórházban van. Vagy drága volt letenni utolsóként az Úr kezébe azt, hogy nekem ott kell állni az Úr előtt, és ott kell lenni a szolgálatba, mert a gyülekezeti hirdetés szerint, ahogy a testvér az előbb hirdette, Sándor testvér az alkalmakat, nekem pénteken bibliórán van, ahol együtt vagyunk az Úr népével. És bejelentik a bibliaóra előtt másfél órával a feleségem, hogy kiírták a gyereket a kórházból, és jövünk haza, és amikorra mi a határon leszünk, akkor a bibliórának épp a derekánál leszel. Uram, nem kérünk senkit, hogy az alkalomról a határa menjen. De este sötétbe olyan felelőtlenségnek tűnik egy kórházból jövő gyermek, aki busszal le tud jönni az édesanyjával a határig, ott átgyalogol, stoppal jöjjön haza. Uram, mit tegyünk? Van hatalmad, letesszük a te kezedbe, és ugyanezt mondják el a másik oldalról a gyerek és az édesanyja, uram, a te kezedbe vagyunk. Ki sem gyalogoltak a két határról, megáll egy autó, és azt kérdi a párom, hogy esetleg a városig Beregszázig bevinne. Megszólal a sofőr, esetleg a házig, esetleg hazáig. Az Úr úgy rendezte testvérek, hogy én gyorsabban, ha a saját autóval megyek, nem tudtam volna hazahozni. Uram, olyan jó átélni azt, hogy egy élő Krisztusról beszélek. Nem megjelenek ide, és mondok meséket, mondok ide igazságokat, teológián betanult dogmatikai eszmefuttatás, egy élő Úrról beszélek. Testvérek, Jézus Krisztus él, és a lélek által munkálkodik. És mi nem a levegőbe beszélünk, hanem egy olyan Úrhoz, aki hallja a mi könyörgésünket, és másokat is mozgásba hoz. Azért, hogyha a mi országát ő építjük, és dicsőségének ragyogtatásán fáradozunk, akkor ezt akadálytalanul tehessük. Csak egy néhány csoda abból, hogy élő Úrunk van, aki szólt 11-be, aki szólt 12-be, és szólt 16-ba, és szól egészen aktuálisan, most is, nem csak a mögöttünk lévő héten. Ő beszélni akar. Csodálatos testvérek, Isten jelenlétében élni. Hadd hívjalak benneteket az Úr szőlőjébe, az együtt örülésre és az együtt munkálkodásra. Mert az ige erre szólít fel. Jöjjünk az Úr szőlőjébe együtt munkálkodni, és a munka fölött, akkor átéljük az ő jelenlétét, átéljük a győzelmét, élsz, Uram, akkor együtt örvendezni. Milyen jó, hogy mi tudjuk, hogy ő él, és tapasztaljuk. Hogyan tette, hogyan végezte ezt a munkát az apostol? Azzal kezdődött a felolvasott kis ige szakasz, hogy az apostol felszólítja a filippi belieket. Felszólítja őket, hogy zugolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent. Testvérek, mielőtt bárkit munkára szólítanánk fel, hogy gyertek, dolgozzunk, és tegyük zugolódás és vonakodás nélkül mindazt, amit a mi Urunk tőlünk kér, előtte jó ebben az igében odafigyelni arra, hogy a felszólítás előtt van egy megszólítás. Az apostol megszólítja őket, és azt mondja, szeretteim. Ezt mondja a filippi gyülekezetnek, arra helyre írva a levelét, a fogságból, a nyomorúságból, arra Filippibe, ahol először is nagyon sokat bosszantották. Ahol folyamatosan utána kiabált egy kislány, egy lány, és bosszantotta és ingerelte, mert a kísértő szólt ebből a gyermekből. Arra a helyre írja ezt a levelet, ahol megverték, ahol börtönbe zárták, ahonnan elküldték, és ő nem sóhajtozik, most is nyomorúságba léve, nem úgy emlékszik vissza, hogy milyen nehéz volt közöttetek, de milyen jó, hogy megszabadultam. Hogy fájnak azok a sebek, és még mindig látom a hegeknek a helyét. És azóta egészen más a lefekvésem, egészen más a felkelésem, és azok az emlékek, és nem a sopánkodással és a sóhajtozással van tele, testvérek, nem sóhajtozik, hanem szeret és biztat. A kérdés, hogy a mi testvéreink, ahogy Pálnak testvérei voltak ott Filippibe, akik ugyan azon véren váltattak és mosattak meg, a mi testvéreink, ami szeretetünket érzik-e, vagy ami sóhajtozásainkat hallják. Amikor a testvéreket megkeressük egy levélbe, egy cseten, egy telefonon, bármilyen formába, akkor a testvérek egymást sóhajtozással keresik meg, vagy egymást a szeretetükkel látogatják meg. Hogy néz ki a mögöttünk lévő napoknak a beszélgetése? Hogy néz ki, milyen testvéri beszélgetések vannak mögöttünk? Tele sóhajtozással, milyen nehéz volt, meg milyen nehéz most is. Vagy telve az Isten és a testvér iránti szeretettel. Testvérek, a sóhajtozók, azok senkit nem bátorítanak, hanem lehúznak. Ha csak a saját sóhajtozásomat mondom el, tudjátok, milyen nehéz otthon hagyni egy beteg gyermeket. De milyen nehéz, hogy szegény páromnak is maradnia kellett. És tudjátok, milyen nehéz Ukrajnába élni. És tudjátok, és testvérek, a sóhajtozásokkal le lehet egymást húzni. De milyen jó, ami Urunk igéjéből ezt hallani, hogy milyen jó ott élni, ahol találkozhatok az én Urammal, ahol ő jelen van. És Uram, ha te jelen vagy Kárpátalján, Uram, ha te jelen vagy a kórházba, Uram, ha te jelen vagy a határon, nekem ott nem rossz. Testvérek, a mennyországban nem azért vágyunk, mert aranyutcák lesznek. A mennyországban nem azért vágyunk, mert a kapuk gyönyörűen lesznek elkészítve, mert ott látjuk majd a csodálatos köveket, a smaragd, a jáspis, a karneóla. Nem! Nem ezért vágyunk a mennyországba, azért, mert Úr Jézusom, te ott leszel. Testvérek, amikor valaki valakibe szerelmes, akkor a szerelmes az nem azt kérdi, milyen a házad, mennyi van a bankkártyádon, milyen az autód, hanem azt kérdi, ahová viszel, te ott leszel. Mert ha te ott leszel, jó a lakás, jó a jármű, jó a bankszámla, minden jó, ha te ott leszel. Szeretjük ennyire az Úr Jézus, hogy Uram, ahol te ott vagy, az nem számít, hogy Kárpátalja-e vagy Zambia. Az nem számít, hogy Szatmárnémeti-e vagy valamelyik más helye a világnak. Úr Jézus, ott vagy. Tapasztalom és átélem a te jelenlétedet, az jó nekem. Csak tudjam, hogy te is itt lakozol. Mert ahol az Úr lakik, ott csodálatos élni, testvérek. Na, így él az apostol a börtönben, a nyomorúságok között, és így biztatja a filippi belieket, ott van veletek is az Úr, velem is az Úr, jó nekünk. Nem sóhajtozik, és sóhajtozásával lehúzná őket, hanem mit tesz? Szeret, és testvérek, a szeretet még a sopánkodókat is mozgásba hozza. Nézzétek meg, akinek igazi szeretettel és szerelemmel van tele a szíve, az a munka után leteszi a munkaruhát, veszi a váltást, és megy udvarolni a szerelmeséhez. És rohan az idő, és nem azt nézi, hogy hány óra már, hanem meddig maradhatok még. És meg lesz hozzá az erő, az éberség, a frissesség, mert ott van a szívében a szerelem. Testvérek, olyan drága dolog így a szeretettel a másikat buzdítani. Ezzel a szerelemmel nem a sebeimet számolgatom, hanem a Krisztussal való találkozással dicsekszem, és az ő szabadítása, az ő közelsége olyan jó nekem. Szolgálatra való készülés közben, amikor azt mondja itt az apostol a filippieknek, hogy szeretteim, ugye tőlem is megkérdezte a lélek, hogy Viktor, ki a te szeretted? Kik a mi szeretteink? Legyen ez felénk, testvérek, kérdés, hogyha mi azt mondjuk valakinek, hogy szeretteim, akkor kik a mi szeretteink? A mi szeretteink azok, akikben a vérünk van. Nagyon sokszor a szeretteink korlátozódnak azokra, akikben a vérem folyik. Korlátozódik azokra, akik a természetemet hordozzák. Azokra, akiken látom az én vonásaimat. A szeretteink, akikben a vérünk van, vagy szeretteim, akiknek pénzük van, azokat szokták az emberek szeretni, akik gazdagok, és azt mondják, hogy ők a mi szeretteink, a pénzesek. Kik a mi szeretteink? Vagy lehet talán szeretteinknek nevezni azokat, akiknek hatalmuk van. Ők a mi szeretteink, mert általuk olyan ügyeket bonyolíthatok, hatalmuk van, olyan dolgokból emelnek ki, vagy körülmények között biztosítanak védelmet. Kik testvérek a szeretteink? Nagyon sok embernek azok a szerettei, akikre éppen szükség van. Szeretteim a szüleim, ha szükségem van rájuk. Szeretteim a diáktársaim, ha éppen egy dolgozatot el kell kérni. Szerettem a szomszéd, ha valamit kölcsön kell kérni. Szerettem a főnök, ha éppen munka vagy fizetésemelést szeretnék kérni. Éppen azok a szeretteim, akire szükségem van. Mi, ha megszólítunk valakiket, hogy szeretteim, akkor kik a mi szeretteink? Kik azok, akik felé így közeledünk? Esetleg azok, akikben azt látjuk, hogy Jézus Krisztus bennük van. Akikben, Uram, ott élsz. Akiknek irányítod a gondolkodását, a beszédét, a megelégedettségét, a világba való forgolódását, látom, hogy Uram, bennük élsz. Úr Jézus, olyan jó téged szeretni a testvéreimbe, akikkel itt vagyok, és el tudják mondani, hogy hogyan használod őket, és engedik, hogy őket használd, te, aki őket megváltottad, és ahogy hallottuk, aki átsegíted őket a nehézségeken, és eljössz értük. Eljön az Úr nagyon hamar, ugye ismerjük? És valóban hamar el fog jönni. És várjuk-e őt híven, éjjel és nappal? És szeretjük-e azokat, akik szintén őt várják, és ott él a szívünkben? Testvérek, akik egymást szeretik, azok egymást keresik. És azt mondja az apostol, hogy te a testvéred segítségére rendeltettél. Keresd a testvéredet, aki a te szeretted, akiben Krisztus ott él, mint ahogy Pál kereste a filippi belieket. A filippi beliek szeretik Pált, és segítik, amivel tudják. A testvéreid segítségére retté rendelve, hogy ti együtt végezzétek el azt a munkát, aminek az elvégzésére Jézus Krisztus itt hagyta az ő népét. Mi jellemezte, testvérek, ezt a filippi közösséget, akiknek szól az apostol üzenete? Ezt a közösséget jellemzi a mennyei szó iránti engedelmesség. Szeretteim, ahogyan mindenkor engedelmeskedtetek. Ezek engedelmeskednek a mennyei kijelentésnek. Az engedelmesség azt jelenti, hogy készek voltak az irányváltásra. Ebbe az irányba mennék, de ha az Úr másat mond, más irányba megyek. Ha az Úr leállít, megállok, és ha az Úr egy harcba hív, akkor belemegyek. Mert én szeretnék az én Urammal együtt haladni, ahová ő megy, én mindig vele együtt haladni és cselekedni. A filippiekre jellemző az engedelmesség. Irányváltás. Testvérek, ez az engedelmesség, ez az irányváltás, ez kell, hogy jellemezze a mi életünket a házastársi kapcsolatban. Mi a házasságban, Uram, a te igéd szerint szeretnénk engedelmeskedni. A férj is, meg a feleség is elvégezni azt a munkát, amit te ránk bíztál, hiszen Ádámnak és Évának volt munkája az Édenbe, és ami Urunk szőlőskertjében, nekünk is van munkánk, férnek és feleségnek egyaránt. A házasságban olyan sokszor nehéz az engedelmesség. Olyan sokszor nehéz nem visszaszólni, nehéz, amire felszólítanak megtenni. Lehet, hogy valamikor nehéz csak őt szeretni, valamikor nehéz a tiszteletet megadni, de az irányváltás nehéz, de megteszem. Kész vagyok az engedelmességre. Ja, Filippiek, ti, akik mindenkor engedelmeskedtetek, megye a házastársi kapcsolatba az ige szerinti engedelmesség? Férj, feleség egymás iránt. Megy, testvérek, az igének való engedelmesség a gyermeknevelésbe? Nagyon nem divatos, nem időszerű, nem korszerű az ige szerint a házas élet. Nem korszerű és nem időszerű az ige szerinti gyermeknevelés. Ma másként kell a gyermeket szórakoztatni, ma másként kell a gyermeket öltöztetni, ma másként kell a gyermeket pihentetni, ma nem szabad a gyermeket figyelmeztetni, fenyíteni és inteni, ilyen, hogy ne vond meg tőle a vesszőt, törvény tiltja. Hogyan néz ki nálunk ez az irányváltás, amiről itt az ige beszél? Kész vagyok az engedelmességre a gyermeknevelésbe. Kész vagyok az engedelmességre a vagyonszerzésben, a kenyérkeresésben. Eddig nem úgy szereztem a bevételemet, hogy Úr Jézus, te minden számlát aláírhattál. Szeretném ezentúl ezt így szerezni. Engedelmeskedni az anyagi dolgokban is. Engedelmeskedni a szórakozásban. Engedelmeskedni a barátkozásban. Ne legyen hívő hitetlennel fele más igába. Ne engedjétek, hogy lehúzzanak, hogy magukkal sodorjanak a világ fiai. Testvérek, a Filippiekre azt mondja az ige, hogy engedelmeskedtek. Ez az, ami ezt a közösséget jellemezte, az engedelmesség. Csak akkor vagyunk pásztorolhatók, ha az engedelmesség minket is jellemez. Az engedelmesség, vagy az önfejűsége az én életemnek a jellemzője, ha visszatekintek. Azt mondta valaki, akinek nagyon sokszor van igaza, akinek nagyon sok igaza van, annak nagyon kevés barátja van. Mert akinek mindig igaza van, az valószínű, hogy sosem engedelmeskedik. Az valószínű, a saját igazáért küzd, és nem egy ügynek az előmeneteléért. Testvérek, hogyan néz ki az életünk? A kérdés, hogy tanácsolható vagyok-e? Mert sokféle felszólítást kapunk, és nehéz az engedelmesség. Megkapjuk a felszólítást jobbra is, meg balra is. És melyik irányba indulunk? Ahogy a bevezetőbe elmondtam, könnyű, testvérek, a belső felszólításnak engedni. Az embernek jön a belső felszólítás, ezt tedd. És hányszor mennénk a saját fejünk, a saját eszünk szerint, én belül ezt eldöntöttem. Úgy jöttem most is a gyülekezetbe, hogy én belül ezt eldöntöttem. És amit, ahogy mondani szoktuk, bevettem a fejembe, csak ezt megfogalmazzuk Kánaán nyelven, amit én bevettem a fejembe, azt fogom tenni. A belsődbe, ott belül a gondolatodba, ami megfogalmazódik a belső felszólításnak, amit kívánsz, ugye milyen könnyű engedelmeskedni. De milyen könnyű engedelmeskedni a nyereséges tanácsoknak. Amikor valaki úgy tanácsol, hogy nézd, mennyire megéri ez. Nézd, milyen jól fogsz kijönni belőle. Jön egy külső tanácsadó, aki azt mondja, hogy ez a vállalkozás, ez menni fog. És ennek is könnyen tudok engedelmeskedni, mert logikusan végig gondolom, és azt mondom, hogy megéri. Tehát könnyű az észszerű tanácsnak is engedni. De testvérek, az Úr nagyon sokszor nehéz feladatok elé állít, ami nem lesz észszerű. Nehéz feladat elé állít, amiből nem bevételed lesz, hanem kiadásod. Nehéz feladat elé állít, és úgy leszel, mint ahogy Jeremiás hánykolódott, és azt mondja, hogy belülről olyan sokszor eldöntöttem, hogy nem szólok. De azt mondták felülről, hogy menj és hirdest. Testvérek, az Úr, amikor nehéz feladat elé állít, akkor vállaljuk-e azt az irányt, amit ő mutat? Melyik nekünk a jó út? Amit az eszünk eldönt, amit a barátok elénk tárnak, vagy amit a menny kínál, amire a lélek hív és vár minket. Az a tanács jó, amelyik Krisztushoz közelebb visz, és amelyik a vele való vándorlásban, testvérek, segít. Amelyik tanács nem visz Krisztushoz közelebb, amelyik úton ő nem fog járni, legyen az a tanács észszerű, legyen az a tanács kívánatos, az nem lesz jó. Itt nagyon komoly munkába van benne az Isten népe, és ebbe a komoly munkába vagyunk benne adventbe. Azt mondja az apostol, hogy félelemmel és rettegéssel munkájátok a ti üdvösségeteket. Félelemmel és rettegéssel dolgozzatok azon, hogy ti ott maradjatok az Isten kezébe. Üdvözülni, megmaradni, megtartatni, ezt jelenti. Félelemmel és rettegéssel munkájátok azt, hogy megmaradjatok mindig az Úr mellett. Megmaradjatok mindig az engedelmességbe, a neki való szolgálatba. Ez egy nagyon komoly feladat, egy nagyon komoly munkába van benne az Isten népe, ami üdvösségünkön, ebben a jó munkába való megmaradáson fáradoznunk kell. Fáradoznunk kell a mi Urunkkal való szoros közösség megtartásán. Vagyis azt mondja az ige, nem elég a megtérés. Nem elég a bemerítkezés. Ez Filippiben már rég megvolt. És lehetne azt mondani, hogy megtértem, meg volt a bizonyságtétel a törekvők alkalmán, megtörtént a bemerítkezés, és azóta lazítani. Testvérek, nem ezt mondja az ige. Hanem azt mondja, hogy továbbra is munkálkodni kell, és ezt az Isten gyermekeinek mondja. Mennyi megrekedt élet van, aki a bemerítésnél, a bemerítkezésnél nem jutott tovább. Ott megrekedt, törekedett a bemerítkezésre, arra megvolt a törekvés, de nem törekszik arra, amire az ige felszólítja, hogy én szeretném advent királyát munkába várni. Uram, munkába vagyok. Uram, amikor megjössz, el tudom mondani, hogy elvégeztem, te pedig azt mondod, jó vagyon, jó és hű szolgám. Hogy várod advent királyát? Ő munkába szeretne látni. Az üdvösségen munkálkodni itt az ige szerint azt jelenti, hogy a környezetünket beragyogni. Ragyogjatok, mint csillagok az égen. Aki az üdvösségén munkálkodik, testvérek, a megtartatásán munkálkodik, az a környezetét beragyogja. Azt mondja az egyik kis énekünk, boldog az a lámpa, mely kicsinyke kört, hová Isten tette, fényével betölt. A családodba. Betöltöd a te fényeddel. A munkahelyeden betöltöd a te fényeddel. Azt a kört, az iskolába, azon a helyen, ahová rendeltettél, az utcába, a környezetedbe, a vérszerinti rokonságodba, ahová az Úr rendelt. Itt erről beszél, az üdvösségen munkálkodni, a környezetünket beragyogni, ragyogtok, mint csillagok az égen. Testvérek, az emberek gyűlölik a világosságot. Nem könnyű fényleni, de kell. Tudjátok, a pohár barátok közé, ha leül valaki, aki nem iszik, nem beszél az Úr Jézusról, nem beszél az Atyáról, csak egyszerűen nem iszik. És már gyűlölik és megvetik, mert azt mondják, hogy zavarsz. És ha valaki nem beszél az Úrról, csak nem fogja megtoldani a tisztátalan beszélgetést egy-egy tisztátalan viccel vagy káromkodással, már akkor is zavarni fog, hát ha még bizonyságot tesz arról az Úrról, hogy akit ti szittok, azt én szeretem. Vagy bizonyságot tesz arról, hogy milyen jó, hogy nekem éles és éber elmét adott az Úr, ti pedig tompítjátok és kikapcsoljátok az alkohollal az elméteket. Például, ha még ezt elmondja, mert valóban ragyogni akar és nem csak létezni. Testvérek, akik ezt gyakorolják, azok tudják, hogy a sötétség gyűlöli a világosságot. Nem könnyű fényleni. De ahhoz, hogy valaki világítani tudjon, mert szeretne engedelmeskedni, és ezt a feladatot kapta az ő urától, ehhez, testvérek, ahhoz, hogy valaki világítson, táplálékra van szüksége. A fényt nem magunkból merítjük. aki szeretne fényleni, az a fényt nem magából kell merítse, Jézus a fényforrás. És olyan jó, ahogy elmondtam, átélni ezt, hogy Uram, lehet belőled erőt meríteni. Lehet téged kérni, hogy jöjj segítségül, és segíts abba a munkában, amiben beleállítottál, mert szeretnék neked engedelmeskedni. Te beállítottál valahova, hogy ragyogjak. Uram, jöjj, és légy az a generátor, az az áramfejlesztő, amelyik folyamatosan táplálja bennem az, hogy tudjak ragyogni, tudjak fényleni. Senki helyett, testvérek, nem lehet világítani. Mindenkinek a maga helyén, a maga helyét kell beragyogni. De hogyan fog ez működni? Azt mondja az apostol, Isten munkálkodik bennetek. Isten az, aki végzi bennetek mind az akarást, mind a cselekvést. De ez az Isten, aki munkálkodik, hogy testvérek, én az ő szavát meghalljam, az ő munkáját megértsem, ehhez csend kell. Ezért mondja félelemmel és rettegéssel. Ez a félelem és rettegés, ez azt jelenti, Istennek egy kijelentését se engedjetek a porba hullni, hanem minden kijelentését akarjátok megérteni. Nagyon figyeljetek oda, nagyon vigyázzatok. Olyan drága, aki Sámuelről azt olvasni, hogy Isten egy igéjét, üzenetét sem engedett a porba hullni. Én úgy jövök mindig az igei alkalomra, hogy egyik alkalmat sem szeretném végig pőcsikelni, végig aludni. Egy alkalommal sem szeretnék internetezni. Egy alkalommal sem szeretném azon törni a fejemet, hogy valami ott maradt a tűz helyen, valami, a, nem tudom, egy ügyintézés. Nem máson szeretném törni a fejemet. Uram, nehogy a te igéd ne érje el az én szívemet. Félelemmel és rettegéssel munkálom az én üdvösségemet úgy, hogy figyelek arra, aki munkálja bennem mind az akarást, mind a készséget. Testvérek, mennyire figyelünk Isten bennünk végzett munkájára? Mert ő az akarást és a cselekvést munkálja bennünk. Mind két lépést megtesszük. Vagy az akarás az megvan, szeretném, és már tudod, hogy ebből nem lesz semmi, mert szeretném, de, és itt meg van lőve az egész. Annyi követője van Krisztusnak, aki azt mondja, hogy szeretném, de hát, és tudod, hogy ezekkel semmire nem lehet menni, mert azonnal elmondja, hogy szántóföldet vett, két igaökröt vett, feleséget vett, ő nagyon szeretné, de, és mindig mentegetőzik. Kevés testvérek a gyülekezetbe világítani. Nem azt mondja, hogy világítsatok a gyülekezetbe, ez kevés. Kell a gyülekezetbe világítani. De milyen egyszerű lenne, ha csak a gyülekezetbe kellene világítani. Azt mondja, ti azok a csillagok vagytok, akik a sötét világba ragyogtok. Én jó reménységgel vagyok afelől, hogy nektek nem a gyülekezetbe kell világítani, mert akkor ez a sötét világ. A sötétségben, ha valakinek ragyogni kell, és ez a gyülekezetet jelenti, akkor ott nagy baj van. A gyülekezetben egy más világításról beszél az ige. Itt, amikor a világításról beszél, akkor azt mondja, hogy ragyognod kell odahaza. És nem csak a gyülekezetbe kell az Isten gyermekének lenni, hanem odahaza is, odahaza főként. Ragyognod kell a munkahelyeden, ahová helyezve, állítva lettél. És egy-egy élethelyzetben ott is ragyogni kell. És ahogy nem olyan rég jöttem át a határon, és azt mondja az Úr, egy-egy élethelyzetben is ragyogni kell. Állok a sorba, és megmozdul az autó. És nem azért, mert földrengés van, hanem azért, mert hátulról belém jöttek. És most hogy fogsz világítani? Úgy, hogy gombolod le a másikról a pénzt, mert most erre van lehetőséged. Most a karcolásért is jó árat lehet kérni. És egy olyan körülmények között élsz, ahol ez jól jön. És van mire költeni. Vagy elkezdesz ragyogni. Mit fog cselekedni. És olyan drága volt összedolgozni a testvérekkel, és azt mondani, hogy semmit nem kérek. Értem, sokkal többet fizettek, és nem kértek érte semmit, csak engedelmességet. Az, hogy viszont szeressem azt, aki előbb szeretett engem. Egy-egy élethelyzetben hogyan tudok világítani? Világítani az azt jelenti, testvérek, hogy báránynak lenni. Az indulat felett győzni. Azt tud világítani, aki bárány, az indulata fölött győzelmet tud aratni, a bűnt nem jóvá írja, hogy nem baj, az elmegy, hanem leleplezi, tudunk-e így világítani? Most úgy jönne belülről, de ezt nem támogatják felülről, akkor ezt nem fogom tenni, mert az a kísértőtől van. Testvérek, másnak lenni az nagyon nehéz. De van, akinek a másság az megy. Nem az a másság, hogy ő úgy lesz más, mint a sötétségben a csillagnak a fénye, a csillag világít, és a sötétséggel szembe megy, és azt támadja. Emlékszem az egyik temetésemre, még a régmúltból, amikor jött valaki a temetést bejelenteni, és elmondja, hogy miközben készülök majd a temetésre, vegyem figyelembe, hogy ez a házas pár, ahol a férj most elveszítette a feleségét, ez még régen a kommunista időben, amikor nem volt szabad egyházi házasságot kötni, ő akkor is vállalta a házasságkötést, és a templomba megkötötték a házasságukat, akármennyire tiltotta a rendszer. És elmondtam, hogy igen, köszönöm, hogy szólt, én ismerem ezt a családot, amelyik mindig a széllel szembe ment. És ha kommunista rendszer volt, ő a templomba kötötte a házasságot, ha ma szabadon lehet a templomba járni, akkor ő máshol tölti a vasárnapjait. Ő mindent vállal, ami a rendszerrel szembe megy, csak Jézus Krisztus nem. De nem volt más pap, aki temet. Muszáj volt engem hívni. És nem tudták, hogy mi lesz akkor a temetésen. Mert nem jött össze a bemelegítő szöveg. Testvérek, nem azt a másságot mondja az ige, hogy vállald, hogy körülötted mindig cirkusz legyen. Mert valaki élvezi ezt a másságot. Ha körülötte folyamatos feszültség van, azt mondta az ige, hogy másnak kell lenni. Nem ezt a másságot. Vállalni Jézus Krisztust. És milyen drága dolog, ha valakit Jézusért bántanak és gyaláznak. Az ige erről a másságról beszél. Így másnak lenni már nehéz. Munkálkodjatok az üdvösségeteken. Munkálkodjatok ezen a világításon. Szeretnék világítani, Uram, Szatmár Németibe. Szatmár Németi testvérek, legyen fényetek. Növekedjen a fényetek, és maradjon meg a fényetek, amit Jézus Krisztus a mennyből lát. És amikor megjön Advent Ura és Királya, akkor jóvá írja, és azt fogja mondani, jó vagyon, jó és hű szolgám. Tudjátok, a csillagnak mekkora sötétségen kell áthatolni? Milyen távolságon, hogy az a fény ide megérkezzen, és mi a szemünkkel azt a fényt lássuk? És azt tudjuk, hogy a csillag képes rá. Amikor azt mondod, hogy nagy sötétségen kell áthatolni, és valaki ki tudja számolni a kilométer, nem is tudom mennyiket, akkor tudod, a sötétség, ami téged körülvesz, az se nagyobb. Nem kell nagyobb sötétséget áttörni, mint a csillagnak az ő fényével, és a Krisztus erejével te is áttörheted. Van hozzá elegendő erő, ő ezt megadja. A legnagyobb sötétséget is át lehet törni. Jézus testvérek képessé lesz, képessé tesz. Mit olvasunk? Képesek lesztek erre, ha az élet igéjére figyeltek. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Figyeljetek az élet igéjére, és minden sötétséget át tudtok, testvérek, törni. Akik világítani akarnak, azok ne az új egyházi divatokra figyeljenek, hanem Jézusra. Nem azzal világítok egy gyülekezetbe, ha behozok egy új divatot. Ha behozom a mostani stílust valahonnan, hanem azzal világítok, ha Jézusra figyelek. A gyülekezetembe is, a környezetembe is, a családomba is, mindenütt. Ha Isten csillag akarsz lenni, akkor azt mondja az ige, akarj dolgozni. Az Isten csillagai akarnak dolgozni. Készek a munkálkodásra. Munkálkodj magad és mások tisztaságán. Segíts a testvéreidnek is. Ha Isten csillag akarsz lenni, akkor vigyázz a te szádat zugolódásra megnyitni. Zugolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent. Az Isten csillagai nem zugolódnak, és nem húzódoznak a munkától. ha Isten csillaga szeretnél lenni, akkor ne azt mondd, hogy túl nehéz. Ne azt mondd, hogy miért éppen én? Ne azt mondd, miért már megint én? Vannak ilyen húzódozó testvérek. Zúgolódás és vonakodás nélkül lehet csak világítani. És ha Isten csillag akarsz lenni, akkor ne akarj félúton megállni. Ennyire elég hívőnek lenni. Azt mondja, te mennyire akar hívő lenni? Ti legyetek fedhetetlenek és romlatlanok. Teljesen tiszták. Vagyis az ige szerint mindenkor engedelmeskedtek. A Filippi beliek azt mondja az ige. Jézus ezt az engedelmességet várja tőlünk. Akár testvérek együtt vagyunk, akár külön megyünk, mert innen el fogunk menni a gyülekezetbe együtt, vagy akár külön országba élve is, mi mindig csillagokkal maradjunk. Miért? Azért, mert minket egymástól elválaszthatnak, de Jézus Krisztustól nem. És ami fényünket nekünk, nem a testvérek adják. Ami fényünket, ami Urunk adja. Ezért lehet ragyogni a nyájba, és ezért lehet ragyogni a nyájon kívül is. Legyetek Isten csillagai. Mitől fénylenek testvérek az Isten csillagai? Attól, hogy ráfigyelnek, és az ő terve szerint alakítják az útjukat. Készek az engedelmessére. Légy ez a ragyogó csillag. Ámen.
Ámen.
Dicsőséges Urunk, Jézus Krisztus, magasztalunk téged, mert az engedelmességre nem csak felszólítást kapunk, hanem példát is kaptunk. Magasztalunk azért az engedelmességért, ami egész a kereszt halálig kész volt, azért, hogy a bűnöst megmentse. És magasztalunk téged azért, mert eljövendő dicső úr vagy, aki míg visszajössz, addig is munkálkodsz, addig is ott állsz az atya előtt, és könyörögsz érettünk. Drága mennyi atyánk, és hadd áldjunk téged, aki lelked által vezetsz, hogy az engedelmesség útján veled járhassunk, és mindig hozzád juthassunk közelebb. Köszönjük, hogy csillagaid lehetünk, köszönjük és dicsőítünk, hogy nem saját erőnkből kell fénylenünk, és magasztalunk azért a csendér, amit biztosítasz számunkra, hogy meghalljuk a te áldott szavad, melyet ma is kész vagy megtenni. Legyen mindenért tiéd a dicsőség. Amen.
Amen.